Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Kapu megnyitása, Szenteste egy meghívás, az átmenet a megújulás húsvétjának beteljesítésére, hogy belépjünk abba az új életbe, amelyet a Krisztussal való találkozás kínál nekünk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa karácsonyi éjjel nyitotta meg a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szent év. Ennek mottója a remény zarándokai. A Szentatya december 29-én a Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyház, január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuját nyitja meg. Ebbe a sorba illeszkedik még a római Rebibbia börtön, ahol december 26-án Ferenc pápa rendkívüli módon ugyancsak szent kaput nyitott meg. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu-nak adott interjúban a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán az írásban úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Utóbbi minden keresztény hivatkozást, és így a hagyományos értelemben vett karácsonynak az ünneplését is megpróbálja eltörölni. A keresztény hagyományt kizárni, visszamenőlegesen is megmásítani, és utána szankcionálni azokat, akik nem hajlandók ebben részt venni, emlékeztetett. Az elmúlt években gyarapodó számban történtek iszlamista hátterű és sokszor kifejezetten keresztény vallás ellenes terrortámadások Európa szerte. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a pártközösségi oldalán közzétett videójában. A 2024-es év is számos kihívás elé állította hazánkat. Mind a háború, mind pedig az elhibázott szankciók nehezítették a gazdasági növekedés újraindítását, mondta a kereszténydemokrata politikus a videóban. Mi kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy Magyarország sikere a békén és a gazdasági szuverenitásunkból eredő semlegességünk megőrzésén nyugszik, hangsúlyozta, hozzátette. Ezért 2025-ben sem fogják megengedni a brüsszeli nyomásgyakorlást. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be videóüzenetében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli. Kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát, tette hozzá. A tárcavezető mindenkit arra bátorított, éljen az új lehetőséggel a gyors és személyes regisztráció érdekében. Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése zajlik. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal tovább nő a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormányközösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok bérét. További jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187.500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix, 75.000 forint, a többi része pedig teljesítményarányos, ismertette. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet csak lassan zsugorodik, osztadozik, nagyobb része tartósan megmaradhat. Másút derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A borult ködös részeken szitálás, únosszitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! December 28-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett jó atyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szállj meg minket, dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Szent Ágostontól kölcsönöztem is a következőképpen hangzik. Semmi sem lehet biztosabb lépcső az Isten szeretetéhez, mint az embernek, embertársa iránti szeretete. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma kamillák ünneplik névnapjukat. A név a kamil férfi név női párja, és egyúttal egy gyógynövény neve is. Latin eredetű a név, jelentése nemesi születésű, aki az áldozatoknál lesz szolgált. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Kamilla nevű hallgatónkat, és a ma születésnapjukat ünneplőket is. Természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma az apró szentek emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik majd reggeli beszélgetés című műsorunk, amelyben szilveszter és új év ünnepe apropóján a pezsgőről, az almapuncsról, a forró italokról és pezsgős koktélokról beszélgetek Gergely Miklós nemzetközi borszakértővel. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Magyarország egy pezsgőfogyasztó nemzet, például nagyon érdekes, hogy összehasonlítva Ausztriával, Magyarországon nem csak szilveszterkor karácsony táján iszunk pezsgőt, hanem viszont nagyon szép nyári estéken, születésnapok is ugye elképzelhetetlenek pezsgő nélkül, de azért hát nálunk is Magyarországon inkább a pezsgőfogyasztás az év végéhez kötődik.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, amelynek vendége Binda Nicoletta, a Spider mentőcsoport kutyáskeresője lesz, akit a közelmúltban tüntettek ki az egyik magazin a 2023-as leginspirálóbb nőnek járó díjjal. A részletekről, hivatásáról, a kutyakiképzésről és a nemzetközi küldetésekről is kérdezi őt a szerkesztő, Molnár András. Következzen most rövid ajánlónk.
Tehát, hogy ezt le tudjuk zárni azzal, hogy én keresek egy eltüntet, és nem abba kattam bele az agyam, hogy úristen, mi lett volna, ha így, meg mi lett volna, ha úgy, hanem az én feladatom az, hogy oda menjek, megtaláljam, és a maximumot megtegyem a szituációval. Ha sikerül életben megtalálni, akkor igenis megtenni mindent, hogy stabil legyen, hogy minél hamarabb el legyen látva, minél hamarabb ugye megtalálva, ellátva, rendbe jöjjön. Ha elhunyt, akkor pedig, hogy minél tisztességesebben vissza lehessen adni, minél többet lehessen tenni a hozzátartozókért.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című szállításunkkal jelentkezünk, amelyben közéleti magazin műsorunk szól. Ebben pedig a Kaptárkövek irodalmi folyóirat karácsonyi számának megjelenése kapcsán Mezőkövesden Dinnyési Jánossal és Sebe Imrével beszélget Pap Péter, aki nem csak az irodalomról, hanem környezetünk védelméről is kérdezi riportalanyait. Előzetesünkben most Sebe Imrét, a Folyópart volt főszerkesztőjét hallják.
És egyeztetni azokat a helyzeteket, ami is elősegítheti ezt. Ennek egy nagy problémája az volt, amit már az előbb említettél, hogy így kezdődött, hogy az EU-s csatlakozás alapján a föld alapú támogatás érdekében olyan föld és földrészleteket törtek fel és állítottak művelésbe, aminek problémája csak még mélyítette a vízgazdálkodás helyzetét, és ezért nagyon fontos lenne az, hogy végre egy őszinte szakmai feltáró munka induljon ebben az országba, és határozzák meg azokat az első nagyon fontos lépéseket, és erre pénzt kell fordítani, ha tetszik, ha nem, amely a vízgazdálkodást elősegítené.
Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban más adást sugároznak. Ott Napról Napra és Térkép című regionális magazin műsoraink szólnak, amelynek első felében a térséget érintő aktuális kérdésekről készített összeállítást Kúnya Éva. Majd a folytatásban karácsonyi gasztronómiai szokásokról és ételekről lesz szó, valamint még néhány ajándékozási ötletet is megosztok önökkel. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Barancó Attila séf beszél.
Én úgy gondolom, hogy ma is a karácsony étkezési szokásainak meghatározója azért a hagyomány. Katolikus, keresztény ország lévén nagyon sok vidéken tartják a böjtöt karácsony vigiliáján, tehát ekkor inkább böjtös ételeket fogyasztanak. Legtöbb helyen, vagy sok helyen az éjféli miséről hazamenet tulajdonképpen akkor kezdenek el valami húst tenni, ugyanúgy, mint ugye húsvétkor. És igazából a nagy lakomák napja az nagy karácsony napja. A délelőtti miséről hazamenvén akkor bőségesen megterített asztallal várja a gazdasszony vagy háziasszony a családot, a vendégeket, és ekkor már nagyon sokféle étel előkerül.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Pap Péter válogatása. A mai műsorban mezőkövesdi, nagykörűi, jászladányi és budapesti riportokat hallanak. Ajánlunkban Pap Bernadett, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke beszél.
Biztos vagyok benne, hogy a kultúra mindig is hidat képezett az emberek között, és szerintem ez sokkal többet kellene, és sokkal tudatosabban felelős embereknek szem előtt tartani, hogy igen, nagyon fontos az, hogy van-e mit ennünk, van-e lyuk a járdán esetleg, vagy van-e fűtés, tehát ezek nyilván mind szükségletek, de hogyha többet akarunk, és azért az emberi életmódnak a legfontosabb platformja mégiscsak a közösség, az együtt gondolkodása, az együttműködés, akkor erre szerintem az egyik legjobb módszer a kulturális dolgoknak a cseréje.
11 órakor híreket mondunk, majd Megmaradni című műsorunk csütörtök kiadásának ismétlésében a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét sugározzuk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Elszabadultunk a nagyapám házából, ott a közelben a vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat. Jó kis száraz házikó volt, 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-os árvíz, Tisza járvíz nagyon sok házat elmosott, és akkor usztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Petőfi Sándor a Puszta télen című költeménye hangzik el Gáti József előadásában. Nos, így hangzik tehát ma délelőtti műsorkínálatunk, hiszen műsorismertetéssel én legközelebb déli 12 óra után jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a szombat délelőtti órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm műsorom minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai összeállításomban szilveszteri és új év ünnepe apropóján a pezsgőről, az almapuncsról, a forró italokról és pezsgős koktélokról beszélgetek riportalanyommal, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértővel. Érdemes lesz velünk tartani. Műsoromhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt, többek között a pezsgőgyártás történetéről is kérdezem.
A pezsgő az egy csodálatos dolog, mindenki ismeri a pezsgőnek a könnyedségét és a gyöngyözőségét, és szeretnék egy anekdotát elmondani, hogy a mi szakmánknak a csúcsa azok a Master of Wine-ok, amiből kevesebb van, mint élő Nobel-díjas, és egyszer bezárták őket egy szobába, és addig nem jöhettek ki, amíg meg nem neveztek egy italt, amit egész életük végéig ihatnának, és csak abból az egyből. És hát kérem szépen, 10 Master of Wine-ból 7 azt mondta, hogy champagne, tehát Franciaország eredetvédett pezsgője. Magyarország, kevesen tudjuk, de nagy hatalom pezsgőben. Voltunk már Európában a negyedikek is pezsgőfogyasztásban. A legenda szerint egy szerzetes Dom Perignon hozta be a köztudatba a pezsgőt, ezt inkább egy szent hagyománynak kell kezelni. Nagy valószínűséggel az akkori angol borkereskedők fedezik fel, ugyanis a legnagyobb borvidékek ugye Európában, Franciaországban vannak, és Franciaországból hordóba hajón szállították a bort Angliába, és valószínű, hogy ezekben a hordókban kicsit megerjedt a bor, és szén-dioxid keletkezett a borban. Ez az alkohol erjedésnek a mellékterméke, és mire odaértek Angliába, csak azt észlelték, hogy ez milyen könnyű és milyen habzó ez a bor. És elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt előállítani, de hát ugye több feltétel is kellett ahhoz, hogy a pezsgőt elő tudják állítani, leginkább az, hogy tárolni lehessen. Nem volt megfelelő dugó, nem volt megfelelő palackjuk, tehát nagyon vékony volt a palack és szétrobbant. A pezsgőgyártás akkor indul el, amikor felfedezik a drótkosarat. Ez a drótkosár arra szolgál, hogy a dugót lekössék vele. Először próbálkoztak sok mindennel, ugyanis nem volt még olyan acélgyártási eljárás, amivel rozsdamentes acéldrótot elő tudjanak állítani. Lényeg az, hogy már a 19. század közepétől lettek alkalmas pezsgőgyártási eljárások.
Mi is egészen pontosan a pezsgő?
A pezsgő gyakorlatilag egy bor, mégpedig egy olyan bor, amiben szén-dioxid van. A szén-dioxid, említettem, hogy az alkoholos erjedésnek a mellékterméke. Most, hogy ez hogyan kerül bele a borba, erre vannak különböző technológiák. Ha csak egyszerűen beletesszük, belevezetjük, akkor beszélünk egy habzóborról, vagy akkor beszélünk egy gyöngyöző borról, attól függ, hogy milyen nyomás uralkodik benne, illetve mennyire intenzív a szén-dioxidnak a képződése. Gyakorlatilag ezek nem másak, mint egy szénsavas bor. A tradicionális pezsgő, a champagne, az mindig palackeljárással készül, ami arról szól, hogy egy 0,75-ös palackba bort teszünk, abba teszünk úgynevezett tirázslikört, amiben van cukor, illetve különböző derítőanyagok, és ezt egy olyan 9-15 hónapra egy hűvös helyre, egy pincébe tesszük le, és 15 hónapon keresztül mindig forgatgatjuk, vannak különböző rázóállványok, illetve van erre személyzet, hogy ezt hogyan csinálja. Azért kell forgatni, hogy ebből az újra erjedésből keletkező seprő az lemenjen az üvegnyakára, vagyis a palacnyakára.
És hogyan kerül ki a pezsgőből a seprő?
A seprő az úgy kerül ki, hogy megfagyasztják a palacnak a nyakát. Ez egy sóoldat, ami nagyon-nagyon hideg, és amikor megfagyasztották, akkor hirtelen kibontják, és a nyomás hatására ez a fagyott seprő kikerül belőle. Utána ezt a pezsgőt még felöntik egy úgynevezett expanziós likőrrel, aminek az a célja, hogy ezt a pezsgőt, ami nyers, ugyanis minden cukrunk, ami benne volt az oldatban, az kierjedt, tehát teljesen száraz, azt mondjuk rá, hogy csontszáraz, ezt még édesítik általában cukorral. Tehát minden pezsgő az elején az száraz pezsgő, mégpedig brut natur, ezt mondjuk rá.
És ha már említette a száraz pezsgőt, milyen fajtái léteznek a pezsgőnek, és hát lehet, hogy nem tudjuk most megjegyezni, hogy hogyan kell ezeket kiejtenünk, de talán az információk bővítése érdekében jó tudnunk azt, hogy mi is ezen pezsgőknek a francia neve.
Magyarországon egy sajátos pezsgőkultúra van, mégpedig ezt a törlei pezsgőpincészethez kapcsolódik. Ők már 1882 óta itt vannak Magyarországon, és ők honosították meg Magyarországon a pezsgőgyártást, és ők egy ilyen franciás kultúrát hoznak be Magyarországra. Ezért a pezsgő elnevezését is franciásan ejtjük. Tehát amire az van ráírva, hogy brut, arra azt mondjuk, hogy brut, és ez egy száraz pezsgőt jelent. Hogyha az van előírva, hogy brut natur, akkor ez egy nyers pezsgő, ami azt jelenti, hogy nincs benne cukor, tehát nincs benne ez az expanziós likör. Általában a magyar emberek kicsit édesszájúak, magyar emberek az édes pezsgőt keresik. Az édes pezsgőre az van ráírva magyarul, hogy doux, de dünek mondjuk. A dömiszek az egy fél száraz pezsgő. Most azt szeretném még elmondani, hogy az édes dű pezsgőkben abban több mint 50 gram per liter maradék cukor van, tehát ezek nagyon-nagyon édesek, csak nem érezzük ilyen édesnek, ugyanis a pezsgőnek az alapanyaga az egy alacsony alkoholtartalmú, de magas savtartalmú bor, és ezért a pezsgő is egy magas savtartalmú bor gyakorlatilag, és a magas savtartalom mellett nem érezzük ezt a hatalmas nagy maradék cukrot.
A pezsgőnél is úgy van, mint a bornál, hogy annál értékesebb, annál finomabb, minél több éves?
Nem. A pezsgőnek a élettartalma, tehát a potenciálja az olyan 1-3 évre tehető. Ez az oka annak, hogy nagyon kevés évjáratos pezsgő van, szinte nincs is, vagy ha van, akkor csak igen kiváló évjáratokban van. Tehát a pezsgő általában nem évjáratos, és 1-3 éven belül el kell fogyasztani, ugyanis a dugó nem bírja. Tehát ez a szénsav, ez a gyönyörű szép pezsgés, amért a pezsgőt isszuk, ez a gyöngyözés, ez tönkre fog menni az idő folyamán.
El tudjuk azt mondani, hogy mely ételekhez társítható kitűnően a pezsgő?
A száraz pezsgő az minden ételhez társítható, mert a magas savtartalma és a szárassága miatt étvágyat csinál, és ezért szinte minden ételhez társítható. Az édes pezsgők, azok inkább csak gyümölcssalátákhoz, desszertekhez, illetve csak úgy önmagában.
Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk még néhány szót arról, hogy hazánkban hogyan alakult ki a pezsgőgyártás.
Törley József honosítja meg Magyarországon a pezsgőgyártást, mégpedig a mai Budafokon, a Promontor területén. Ő egy bácskai tehetős gazdálkodó családnak a sarja, és Franciaországban Champagne központja Reims, és Reims városába megy, mégpedig azért, hogy világot lásson, tehát igazán ő nem azzal a céllal megy, hogy pezsgőt készítsen, de egy pezsgőgyárba köt ki írnoknak, és itt tetszik meg neki a pezsgőgyártás, és úgy gondolja, hogy ezt itt Magyarországon is meg tudja honosítani, ugyanis ezeket a palackokat tárolni kell 9-15 hónapon keresztül állandó hőmérsékletű pincében. Látja, hogy az arisztokraták, illetve a felső rétegekből származók milyen előszeretettel fogyasztják ezt az italt, és abban az időben egy olyan gazdasági helyzet van Magyarországon, hogy ő úgy ítéli meg, hogy érdemes itt befektetni, és egy francia pezsgőmester segítségével 1882-ben elkészíti az első pezsgőjét. Ez egy tradicionális eljárással készült palackpezsgő, és például ő olyat csinált, hogy külön úri társaságokat felfogadott, aki a körúton kávéházakba bement, és berendelte a pezsgőt. Persze ezt a Törley József fizette, és ezzel népszerűsítette ezt az italt. Az ő nevéhez fűződik egy mondás, amit szerint ma is meg kellene fogadni, mégpedig az, hogy tökéletlen portékát nem adok a renomé miatt. Tehát ő nagyon jól tudta, hogy csak tökéletes pezsgőt és tökéletes sámpány minőséget kell adni ahhoz, hogy Magyarországon be tudja ezt az italt vezetni. A cég 25 éves, amikor már Párizsban is törlei pezsgőt isznak, és Magyarországon ekkor már körülbelül 2 millió palack pezsgőt gyártanak tradicionális eljárással. Ekkor gondolkodik ő el arról, hogy hogyan lehetne ezt például gépesíteni. Ő használ először rázóállványt, tehát amivel már nem kell kézzel forgatni a palackokat, hanem ezt tudta gépesíteni. Például ő használt reklámot, mégpedig olyan módon, hogy teherautókkal szállította ki a pezsgőt, és ezek nagyon látványosak voltak. Hát nyilván akkor még nem volt olyan elterjedt az áruszállítás gépkocsival, különben az övé volt Budapesten a második személygépkocsi is. Tehát egy hihetetlen gazdagságra tett szer, de ezért ő igen meg is dolgozott. Sajnos fiatalon 49 éves korában meghal egy vakbélperforációban, amit akkor nem tudtak gyógyítani. Említettem, hogy magával hozott Franciaországból egy pezsgőmestert, mégpedig François névre hallgató pezsgőmestert, és állítólag, mert ő egy igazi francia ember volt, nem nézte jó szemmel Törley Józsefnek ezt a modernizálását. Ő azt gondolta, hogy csak tradicionálisan lehet pezsgőt előállítani, ezért az anekdóta szerint a pincekulcson vesztek össze, ugyanis ők társak voltak, de különben nem azon, hanem ezeken a tradicionális eljárásokon, és François megalakítja a saját pezsgőgyárát, és ez is Magyarországon egy elég híres márka, a François pezsgő.
A hazai pezsgőgyártás akkor 1882-ben indul meg? Ez az a jelentős dátum?
Ez a jelentős dátum, amikor a törlejék indulnak, tehát ő csinál először már nagyobb mennyiségben pezsgőt, illetve ő tudja ezeket az eljárásokat, amivel pezsgőt lehet készíteni. Van még egy eljárás, ezt úgy hívják, hogy nem tradicionális, hanem úgynevezett transfer vagy transváz eljárás. Ilyenek például a Hungária pezsgők Magyarországon. Ezek nagyon kiváló minőségű pezsgők, mégpedig azért, mert ezeket nem 0,75-ös palackokban erjesztik, hanem úgynevezett magnum palackokban, ezek másfél literesek, és utána, amikor kierjedt, általában 9 hónap alatt, utána ezeket egy gépsorra helyezik, és egy tartályba összeöntik, és utána lepalackozzák 0,75-ös palackokba. Ez egy olcsó technológia, de gyakorlatilag szinte hasonló pezsgőt kapunk, mint a tradicionális eljárással, és árban viszont nagyon kedves.
Kijelenthetjük akkor azt, hogy Magyarország egy pezsgőfogyasztó nemzet?
Magyarország egy pezsgőfogyasztó nemzet, például nagyon érdekes, hogy összehasonlítva Ausztriával, Magyarországon nem csak szilveszterkor karácsonytáján iszunk pezsgőt, hanem viszont nagyon szép nyári estéken, születésnapok is ugye elképzelhetetlenek pezsgő nélkül, de azért hát nálunk is Magyarországon inkább a pezsgőfogyasztás az év végéhez kötődik.
Hogyan fogyasszuk a pezsgőt? Mi a pezsgő fogyasztás etikettje, illeme? Létezik ilyen? Van ilyen?
Igen, a pezsgő fogyasztás ez mindig is egy szertartás. Pezsgőt inni az egy nagyon jó dolog, és egy nagyon elegáns dolog. Eleve, hogyha előveszünk egy pezsgős palackot, azt meglátjuk rajta, hogy gyönyörű, szép és elegáns. Különben azért van a pezsgőnek ilyen hosszú nyaka, mert ugye említettem az eljárásnál, hogy régen, amikor csontszárazok voltak a pezsgők, akkor likőrrel nem édesítették föl, és valamennyi mindig ugye hiányzott a palackból. Ezt még a mai napig is a pezsgőnek a csomagolása megőrizte. Nyilván ma már vannak olyan eljárások és olyan gépsorok, hogy ezt a kevés pezsgőveszteséget hozzá tudják tölteni. A pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, 6-8 Celsius fokon. Ennek az az oka, hogyha a pezsgő meleg, akkor hogyha kibontjuk, akkor föl fog habzani, és kimegy belőle a szénsav. Azt bizonyára tudják a hallgatók, hogy szilveszter és a Forma 1 kivételével igazán nem illik, hogy pukkanjon a pezsgő. Ennek is szintén az az oka, hogyha pukkan, akkor fölhavzik, és rengeteg szénsav kimegy belőle, és a lényege a pezsgőnek ez a könnyű, finom, szénsavas habzás. A pezsgőt mindig flőtébe isszuk. A flőte az a talpas pezsgős pohár és egy ilyen hosszúkás pohár, tehát így kell elképzelni, és hogyha elmennek egy előkelő szállodába, mondjuk a Hotel Ritzbe, és kérnek egy sámpányt, akkor olyan pezsgős flőtét fognak hozni önöknek, ami egy picit belül be van meccve, pontosan amiatt, hogy ez a bemeccés is elősegíti az intenzív buborék képződést.
Minden okunk megvan arra, hogy finom italokat fogyasszunk. A hideg téli éjszakákon, vagy a hideg téli napokon akár forró italokat is?
Igen, beszéltünk sokat a forralt borról, és ennek egy alternatíváját szeretném elmondani a hallgatóknak. Ugye a forralt borról tudjuk, hogy ennek végül is úgy alakultak ki, hogy gyógyászati, egészségmegőrző szerepe volt. Hát az enyhe meküléses tünetekre erre nagyon jó, mert a különböző gyógynövények és a különböző fűszerek azok az alkoholban, tehát a borokban kioldódnak, illetve forralással még intenzívebben belekerülnek az italba, és gyakorlatilag ezt, hogyha tovább forraljuk, akkor még az alkohol is elmegy belőle, tehát nyugodtan lehet időseknek is fogyasztani. Ha pedig nem forraljuk teljesen, tehát gyöngyözésig, akkor pedig az alkohol is benne marad, és akkor egy ilyen kellemes érzést, egy ilyen átmelegítő érzést is tudunk érezni a fűszerek által, és hát az alkohol által.
Fontos, hogy a forralt bort fűszerezhetjük, ugye? Ezt azért jegyezzük meg.
Igen, a forralt bornak pont ez a lényege, hogy fűszerezni kell, és akkor hát lehet illatos borokból is, tehát egy muszkált borból is lehet, de egy egyszerű borokból is lehet, tehát ezért nem kell egy Grand Cru minőség, de azért nyilván iható borból, szőlőből készült borból kell ezeket készíteni. Na, térjünk rá a forró italokra. Gyakorlatilag ezeket nevezhetjük koktéloknak is, de inkább italoknak, mert nem olyan bonyolult ezeknek az elkészítése. Itt azt kell figyelembe venni, hogy ezeknél az italoknál, hogyha forrón készítjük el, mert pedig forrón készítjük el, általában ezeknek az alapja valamilyen égetett szeszes ital. Azt kell figyelembe venni, hogyha ezek egy meleg alapba, tehát egy vízbe, magyarán mondva, belekerülnek, akkor itt az alkohol, illetve ezeknek az alkoholos italoknak az összetevői intenzívebben jelentkeznek. Tehát mindig azt kell csinálnunk, hogy felforraljuk a vizet, és várni pár percet, vissza kell hűteni. Tehát egy ilyen 80 fokra visszahűteni nem kell megmérni, de nyilván pár percet pihentetjük, tehát mi kell felforralni. Hát a vizet felforraljuk, de amikor készítjük, akkor vissza kell hűteni. Tehát az egyik szabály. Azért is kell visszahűteni, mert itt az alapok, mondjuk a gyümölcsök, általában citrusfélék, és ezek is sokkal intenzívebben oldódnak, hogyha nagyon forró a víz, és egy kicsit kesernyésség is belemegy, különösen a citromnál, meg grapefruitnál. És akkor ez a kesernyés íz, ez az ízvilág, ez már azért annyira nem tetszik nekünk. És ami még nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ezt mindig hűálló pohárba kell szervíroznom. Hát ugye ez attól koktél, meg meleg ital, hogy át nem bögrébe.
és akkor mindig ez egy hőálló pohárba, tehát nagyon figyeljünk, mert különben el fog repedni a pohár, és akkor baj lesz. Tehát mindig egy hőálló poharat kell nézni. Ezek általában 2,5 decisek, és akkor ehhez lehet körülbelül 1,5 decit, vagy 1 deci spiritet, tehát égetett szeszt alkalmazni. Hát mik is ezek? Elsődlegesen a viszki, de az nagyon jó a viszki alapnak. Én azt gondolom, hogy ide egy ilyen édesebb viszkit kellene, tehát nem egy nagyon füstöset, hanem egy ilyen bourbon viszkit, annak kukorica az alapja, és ez egy kicsit édesebb. De lehet konyakkal is, és hát brandyvel itt Magyarországon, és lehet rummal is, tehát egy jó minőségű barna rummal nyugodtan lehet, és ebből mondom, egy 2,5 deci vízhez körülbelül 0,5 decit, vagy 1 decit tegyünk ezekből az anyagokból. Édesíteni lehet cukorral, hát mondjuk egy evőkanál cukor, szerintem az, hát egy csapott evőkanál, hogy ne sok cukrot tegyünk. Illetve aki nem szereti a cukrot, lehet mézzel is, de mindig gondolkodni kell, hogy ha mézzel készítjük, akkor opálos lesz az ital. Tehát nem lesz szép átlátszó. Úgyhogy ezért inkább talán a cukor. Úgy tesszük bele a cukrot, hogy már meleg italba tesszük bele a cukrot, és díszítjük kis narancskarikával, egy kevés citromkarikával, grapefruittal, mangóval lehet, tehát nagyon sok mindennel lehet díszíteni, és akkor egy nagyon szép, gusztusos italunk lesz.
Általában ezeket a forró italokat este célszerű fogyasztanunk, tehát már a nap lezárásának lehet egyfajta megkoronázása.
Igen, a nap lezárása is lehet, de délután is lehet, tehát mint egy tejázás helyett, vagy talán után. Most a víz helyett egy tejával is felönthetjük ezt, tehát teja alap is lehet, tehát egy fekete teja alap egy ilyen kicsit könnyebb, nem kell nagyon erős teját készíteni, az is lehet az alapja, és akkor mi délután eltejázgatunk, illetve hát elkoktélozgatunk.
Természetesen receptekkel is szolgálunk a kedves hallgatóknak. Ezúttal egy forró koktél bonyolultabb receptjével?
Igen, szeretnék elmondani egy almás, karamellás koktélt, ami végül is koktél, de nevezhetjük puncsnak is, de inkább talán koktélnak mondjuk. Bele is kezdek, és akkor elmondom. Nem annyira bonyolult, csak kell valamennyi kis előkészület hozzá. Szóval választunk ki egy kisebb fazekat, egy ilyen 2,5 literes szerintem, mert hogy tudjuk kavarni benne a történeteket, és tegyük tűzre ezt a fazekat, és tegyünk 3 evőkanál kristálycukrot bele, és kezdjük el fakanállal kavargatni, tehát karamellizáljuk. Nem kell teljesen sötétre, hanem csak ilyen nagyon finoman karamellizáljuk meg, és mondjuk, hogy világosabb, akkor egy deci vízzel öntsük fel. Egy deci hideg vízzel öntsük fel, és kezdjük el ezt is kavargatni. És mikor ez így elolvadt, szépen elolvadt, akkor 1,5 liter vízzel öntsük fel, és kezdjük el forralni, és mikor már úgy kicsit gyöngyözik, akkor tegyünk bele 2 filter teját.
Ez a teja... Milyen teját?
Igen, tehát ez a teja, ez legyen fekete teja, filteres fekete teja, én egy könnyebben kioldódó reggeli teját javaslok, és márkát nem mondom, de egy reggeli teját, amit reggel iszunk, és lehet egy Earl Grey teja is, lehet egy Darjeeling teja is, tehát egy egyszerű reggeli teját, aki kicsit az illatokat szereti, az Earl Grey teját tegyen bele. Tehát a lényeg az, hogy egy könnyen kioldódó fekete teja legyen. Mikor ezt megtettük, akkor a fűszereket készítsük elő, mégpedig kell nekünk 1 rúd vanília, amit szépen félbevágunk, kell nekünk 10 szem szegfűszeg, 1-2 szem csillagánist is tehetünk bele, tegyünk bele mondjuk 3-4 rúd fahéjat. Jobb a rúdfahéj, mint az őrölt fahéj. Az őrölt fahéjat nehezen tudom elkeverni. Vegyünk egy nyers gyömbért, amit ugye előtte egy kicsit ugye megmosunk, jó alaposan megmossuk, és vágjuk föl egy ilyen 1,5-2 centi nagyságút. Vegyünk és ezt hámozzuk föl, még ezt is tegyük bele. Most, mikor ezzel megvagyunk, akkor egy kicsit forraljuk még ezt föl, és mikor megint úgy gyöngyözik, akkor vegyük ki a teját belőle. És tegyünk bele 2 citrusfélét. Mégpedig úgy tesszük bele, hogy a héját megmossuk. Szépen vagy egy kicsit körömkefével megtisztítom. 1 citromot, egy kisebb citromot, és lehet egy nagyobb narancsot. A narancsot azt fölvágjuk apróra, a citromot pedig mondjuk 4 felé. Ez azért kell, mert a citromot azt hamar ki kell majd venni, hogy ne legyen keserű a héja miatt. Tehát mikor itt felrottyan, akkor ezt kivesszük belőle, a citromot is, ne felejtett a teját is, kivesszük a filtert is, ez természetes, nem kell nagyon erősre, mert nagyon erős lesz az italunk. A narancsot nem vesszük ki belőle, de a citromot vegyük ki belőle majd, mikor kicsit felrottyant. És amikor ez felrottyant, akkor egy fél liter almalevet beleöntünk, szűrt almalevet. A legegyszerűbb általános almalevet. Egy kicsit még felforraljuk, gyöngyözzön. Na, ilyenkor vegyük ki a citromot, és vegyük le a tűzről. És ha levettük a tűzről, egy kicsit hagyjuk, hogy álljon. Tehát mondjuk egy 50 fokra, ha visszaadunk, és akkor a citrusok, mert csak a narancsunk van, a narancs, meg a szegfűszek, meg ezek egy kicsit átveszik ezt az italt, és amikor visszahűlt, mondjuk egy 50 fokra, akkor leszűrjük. És akkor kaptunk egy italt, na és akkor a mi lényeg, hogy mitől lesz puncs, vagy koktél, hogy ebbe egy fél deci, vagy két deci rumot, barna rumot beleteszünk. Összekavargatjuk, és akkor megvan egy forró italunk, amit olyan lesz, ami fogyasztható. És akkor ezt is egy hűálló pohárba tesszük, nagyon fontos, és díszítjük.
Mivel?
Gyümölcsökkel díszítjük. Én szeretem a mangót, a kivit, grapefruitot lehet beletenni keveset, és a nyilván narancsszeleteket. És hát ez egy kiváló koktél.
És azt említettük, hogy forró ital kissé bonyolultabb, a bonyolultsága a sok összetevő miatt van?
Hát azért bonyolultabb, mert egy kicsit, mondjuk ez a cukorkaramellizálás, ez úgy nem egy általános dolog, de szoktuk azért csinálni. Tehát, hogy egy kicsit egy karamellás tízt is kapunk benne. Most ezek divatosak, ugye gondoljunk csak a sós karamellás fagyira, ami egy nagy sláger volt nyáron. Tehát egy citromot, ha meghámozom, és úgy teszem bele, gyakorlatilag a citrus nem lesz intenzív. Nem veszem le a héját, mert a héjában rengeteg olyan dolog van, amit mi felhasználunk, hogy az illóolajok a héjában vannak. És ehhez az ízvilághoz, mondhatnánk, hogy ízmátrixhoz, ez nagyon-nagyon hozzávaló. És így szépen összeérnek majd az ízek, tehát az édeskés karamella, meg ezek a citrusok, meg a rum, a barna rum, hát az fejedelmi.
Szilveszterkor mindenki fogyaszt véleményem szerint pezsgőt, de ha már egy nemzetközi borszakértővel beszélgetek, akkor mi is tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak egyfajta pezsgő koktélt?
Igen, a pezsgő is alapul szolgálnak a koktélhoz. Ugye a pezsgő kokt az alapvetően hideg, mert hát ugye melegen a pezsgőt az nehéz, mert a szénsav az elmegy belőle.
Ugye meg mindig hűtött pezsgőt fogyasztunk, vagy legalábbis úgy finom, úgy jönnek ki az ízek.
Igen, mindig hűtött pezsgőt, ugye, mert a perlás, tehát ezek a buborékok akkor a legintenzívebbek. Tehát a meleg pezsgő az nem alternatíva. Ugye szoktam mondani, és ott hallgatók tudják is, hogy a pezsgő az gyakorlatilag bor. Tehát, hogy borként kell kezelni. Ez azért fontos, mert ezek boralapú koktélok, hiába pezsgő állapotába tesszük be a szőlőt gyakorlatilag. Ezt azért mondom, mert hogy megfelelő poharakat használjunk hozzá. Tehát ma már nem nagyon divat ez a régi fajta pohár, ami ilyen el van laposodva, mert ugye ott nem nagyon tudjuk a buborékokat megfigyelni. Tehát egy tisztességes pezsgőt ugye szépen megnézünk, hogy a buborékok milyen szépen mennek lentről fölfele, és ezért ugye a flőtéket használjuk, úgy hívják, hogy flőte. Pezsgős flőte.
Ez pezsgős pohár?
Pezsgős pohár, de flőte alakú pohár, ami egy ilyen hosszabb, tehát talpas, és fölfele hosszabb nyújtott pohár, és vékony a száj része. És abba tudjuk ezeket a buborékokat szépen megfigyelni. Ezeket a poharoknak szűkebb a szája, és akkor így nehezebben távozik a szénsav.
És akkor pezsgőkoktél hogyan készül?
Pezsgőkoktél nagyon egyszerűen készül, van egy kedvencem, amit említettem, hogy a pezsgőt bornak gondoljuk, vagy borként kezeljük. Hát nyilván a borokat nem hűtjük ennyire le ilyen intenzíven. Előveszünk egy burgundi poharat, tehát ez egy ilyen talpas pohár, ami öblös. Tehát 3,5 deci bor is belefér, ezt nevezzük burgundi pohárnak, és ebbe beletöltünk pezsgőt, majd elmondom, hogy milyen pezsgőket használunk ehhez, és ebbe teszünk jeget, és teszünk gyümölcsöket bele, narancsot, kivit, mangót, egy citromszeletet, és ugye, amitől nagyon szép lesz, gránátalma szemeket, és ettől gyönyörű lesz. És akkor ez már egy látványban is nagyon szép, és ízben is egy nagyon-nagyon kellemes lesz, attól függ, hogy milyen alapot használunk, tehát milyen pezsgőt használunk. Nyilván ez egy száraz pezsgőt ajánlok, vagy egy fél édes, fél száraz pezsgőt. Nyugodtan lehet muskotályos pezsgőt is beletenni, azok egy kicsit édesebbek, aki édesebb szájú, és akkor az édes pezsgőhöz van hozzászokva, nyugodtan lehet, de egy egyszerű száraz pezsgőből is el lehet készíteni. És nagyon egyszerű, és nagyon látványos.
A hűtés esetében mi az az ideális hőmérséklet, ameddig le kell hűtenünk a pezsgőnket? Létezik erre egyfajta szabály?
Otthon azért egy hűtőbe betesszük, és akkor nincsen vele gond. Hát nyilván egy 5 fokot gondolunk egy hűtőnek, vagy egy jégágyba beletesszük, egy pezsgős vödörbe, és akkor szépen lehűl. De hát ez már macera. Tehát azért a hűtőből előveszük, az bőven elég. Pezsgőket le kell hűteni, azért is talán, mert nehezebb akkor felnyitni, felbontani a pezsgőt.
Erről már részben beszéltünk, de azért említsük meg, hogy a pezsgő bontásának létezik egyfajta technikája?
Igen, igazság szerint nem illik pukkania, mert a pukkan akkor nagyon sok minden, tehát felhabzik a pezsgő, és akkor kimegy belőle a nagy része. Elég sok kimegy belőle, tehát úgy kell, hogy ne pukkanjon, és ezt meg lehet úgy oldani, hogy a dugót vagy a műanyagot fogom meg, tehát leveszem a kosarat róla, és akkor megfogom a dugót, teljesen mindegy, parafa vagy műanyag van, ezt megfogom, és a palackot tekerem. Tehát ez fontos, nem a dugót, hanem a palackot tekerem nagyon lassan. Akkor így nagyon szépen ki tudom venni, és nem habzik fel, és a szénsav az benne marad. Nyilván most születésnap van, vagy szilveszter van, vagy forma egy van akkor, vagy most már látom, tehát sporteseményeknél is, hogy rohannak be a fesgős palackokkal, és így bontják fel. Hát nyilván ennek egy másféle szerepe van ilyenkor, az ünnepélyességet, és hát azért a pezsg az egy viszonylag drágább dolog előállítani, különösen drága és elegáns dolog. Mi nagyon el vagyunk itt Magyarországon kényeztetve pezsgőkkel. Nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most már kis tételekben is vannak kis pincészetek, akik nagyon kellemes, nagyon jó pezsgőket készítenek.
És van-e kedvenc koktélja önnek, amit gyakran készít?
Van két klasszikus pezsgőkoktél, ami nagyon-nagyon egyszerű készíteni, és el is mondom, ezeknek nevük is van. Az egyiket úgy hívják, hogy mimóza. Ez a virágról kapta nevét, ugyanis sárga színű lesz ez a pezsgőkoktélunk, és semmi más nem kell hozzá, csak egy száraz vagy félédes pezsgő és narancslé. Narancslé az lehet egy, hát inkább egy 100%-os narancslé legyen, vagy pedig mi is facsarhatunk frissen narancslét, de akkor meg kell szűrni. És akkor ezt egy flőtébe beletesszük, és egy-egy arányba, tehát egy egység narancslé, egy egység pezsgő. És felöntjük, arra vigyázzunk, hogy hideg legyen a narancslevünk is, hogy nehogy visszamelegedjen, vagy már nem tudjuk hűteni utána. Tehát ez egy nagyon klasszikus, úgy hívják, hogy mimóza, a mimóza virága és sárga. Tehát, ha valaki bemegy egy koktélbe és kér egy mimózát, akkor ezt fogja kapni. De ezt tanuljuk meg, hogy ez semmi más, mint pezsgő és egy jó minőségű narancslé. És akkor szeretném mondani egy másikat, ezt úgy hívják, hogy Kir Royale. Először csak Kirnek hívták, akkor boralapból készítjük, borból, de ez a Kir Royale, ez ilyen királyi kir végül is nevezzük, és ebben van egy nagyon különleges alapanyag, mégpedig a fekete ribizű likőr. Úgy mondjuk, hogy crème de classe, és ezzel készítjük, ezt nagy szupermarketekben lehet venni. De is olyan borzasztó drága, és nem kell belőle, csak egy nagyon kevés. Tehát szintén fogunk egy flőtét, amit előtte tegyük fel, hogy behűtjük, mert ez egy kicsit drágább koktél, akkor behűtjük a flőtét, tehát a poharat behűtjük, és nagyon fontos, hogy először ezt a likört töltjük be a flőtébe.
Ezt a Kir likört?
Ezt a Kir Royale likört, vagy Crème de Cassis, tehát ez a fekete ribizű likör, ez egy kicsit édes is különben, azért inkább száraz pezsgőt használjunk, körülbelül olyan, hát mondjuk talán egy harmadik, hogyha egy kicsit bővebben akarjuk, és ezt fehér pezsgővel felöntjük, és ez valami gyönyörűséges színű lesz. És az íze is valami gyönyörű lesz. Én mondjuk a fekete ribizűt nagyon szeretem, szörben is hallgatók biztos tudják, hát képzik egy pezsgővel, maga a királyi lét.
És ezek után már csak azt kívánhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy ezek a koktélok váljanak az egészségükre.
Igen, mindenkinek az egészségére kívánok, és tényleg arra biztosítok mindenkit, hogy kicsit próbálkozzon ezekkel az egyszerű pezsgő koktélokkal, a forró koktélokkal, vagy ezek a meleg koktélokkal. Lehet egy kicsit feldobni az ünnepet, és feldobni a mindennapjainkat is.
Thank you.
almapuncs. Ez is egy divatos téli ital?
Igen, az almali az viszonylag olcsó Magyarországon, és ezért egyre jobban divatban jön így gyümölcsösebb és elérhetőbb levegből készíteni. Hát nálunk nyilván az almali az, ami viszonylag olcsó, és minden kereskedelmi egységben elérhető, és nem 20%-os a gyümölcs tartalma, vagy esetleg 10 vagy nyomokban van gyümölcs benne, hanem még talán 100%-ost is lehet venni. Hát nyilván a minél magasabb gyümölcs tartalmút válasszuk, és legyen szűrt.
Mitől is almapuncs akkor az almapuncs?
Gyakorlatilag a receptje az szinte majdnem ugyanaz, mint egy forral bornak. Tehát a hozzávalók, legyen egy liter 100%-os almalé, nem feltétlenül fontos, hogy 100%-os legyen, alacsonyabb százalékosak is jók, a magyar almalék tényleg kiváló, tehát azt lehet mondani. 2 deciliter víz, 1 darab narancs, 1 darab citrom, 1 darab alma, akkor megint 2-3 szegfűbors, 2 csillagánis, 1 evőkanál méz a végén, és 2 deciliter rum, ettől lesz puncs. És akkor gyakorlatilag ugyanaz a menete szinte, mint a forral bornak, hogy ezt a vizet föltesszük, felforraljuk, ebbe beletesszük a citrusoknak a héját, úgy szeleteljük a citrust, hogy a fehér része nem maradjon benne, és ezt kb. 10 percig forraljuk, és mikor levettük a tűzről, akkor felöntjük az almalével. Az almalével együtt már csak inkább melegítjük, mert akkor ez a gyümölcsösség el fog menni belőle, és itt inkább az a cél, hogy itt gyümölcsösebb legyen, tehát csak vissza kell melegíteni gyakorlatilag, és akkor visszamelegítettük, csak azért, hogy oldódjanak a dolgok, akkor levesszük a tűzről, és belekeverjük a mézet. És akkor ez a méz elolvadt, tehát itt nem cukrot használunk, hanem ez jól megy hozzá a méz. Kicsit ilyen opálosabb is lesz talán tőle az ital, de ezt is le lehet szűrni. Sőt, én szeretem leszűrni. Utána azt csinálom, hogy amikor leszűrtem, akkor egy kicsit, ha meghűl, akkor ezt a 2 decilitrányi rumot beleteszem. Nyilván, ha gyermekek vannak, idősek vannak, vagy nem fogyasztanak alkoholt, akkor nem, mert azért ez nem kevés 2 deciliter rum, hát mondjuk az, hogy durván 1 liter folyadékban van feloldva, de azért ez úgy elég hatásos a rumoknak, olyan 30-35% az alkoholtartalma. Itt egy barna rumot használunk, semmiképpen nem ilyen commerce rumokat, vagy ilyen rumos, ízesítésű, szeszes italokat, hanem hát sütésnél is érdemesebb vásárolni egy rendes barna rumot, és akkor az szinte majdnem végidőkig elég.
És hogyan szolgáljuk fel a vendégeknek az almapuncsot?
Itt már azt csináljuk, hogy említettem, hogy 1 darab almát azért hagyjunk meg, sőt, meg is hagyunk 1 darab almát, azt megmossuk és szépen felszeleteljük nagyon apró darabkákra, és itt a narancsot is felszeleteljük apró darabkákra, a citromot megint nem tesszük bele, mert értelmetlen, hogy elkeseredjen ez az egész. Most ezt az almapuncsot, ezt igazán nem ajánlom, hogy másnapra is hagyjuk. Tehát
ez frissen jó.
Ez inkább talán frissen jó. Próbáljuk egy 1,5 litert elkészíteni, tehát nem 1 litert elkészíteni, de ezek a fűszerezések, vagy hogy mennyi mézet tegyünk hozzá, ez mind ízlés kérdése. Tehát vannak nagyon aromás almalevek. Tehát nem mindegy, milyen almából van az az almalé, és akkor már kicsit azért változik az a recept. Vagy ha nagyon aromás az az almalé, akkor nem kell sok fűszert beletenni, mert akkor hát egy nagyon nagy ízkavalkád lesz.
Puncsról beszélünk, ez esetben almapuncsról. A puncs az egy tipikusan téli ital? Mert ugye hát van a fagyi is puncs, valamint van puncs szelet süteményben, de a puncs egy téli italnak is a neve is. Mitől puncs a puncs?
Igen, a puncs ez egy téli ital, olyan vidégeken alakult ki, ahol nem nagyon van bor, vagy nagyon rossz minőségű a bor, ezért fel kell valamivel javítani. Hát ilyen mivel javítjuk fel? Általában rummal. Tehát Magyarország nem egy rumtermelő ország, sőt ez egyáltalán nem egy rumtermelő ország, de mindenféle kereskedelmi egységben lehet vásárolni, és nagyon jó minőségben, vagy közepesnél talán valamivel jobb minőségben, inkább azt mondom, egy 1,5 liter. És én azt gondolom, hogy érdemes beszerezni, főleg háziasszonyoknak is a süteményeket ezzel ízesíteni, hisz talán nincs olyan sütemény, amiben nem kell 1-2 kanál rum, legalábbis így visszaemlékezne nagyanyámtól. És hát ami marad, akkor az pedig el lehet így almapuncsnak, vagy másféle puncsnak készíteni. Végül is a borból is készíthetünk puncsot, akkor ugyanaz a recept, mint a forral bornak a recept, csak akkor felhúzom ezzel az alkohollal, tehát még inkább bővebbé teszem, tehát testesebb lesz, de ezáltal tüzes lesz, igen tüzes, ami azt jelenti, hogy hát nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon úgymond itatja magát,
És kis mennyiség jó ebből is, hiszen a nagy mennyiség a túlzott alkoholtartalom miatt biztos, hogy megárt.
Nem csak a túlzott alkoholtartalom miatt, hanem olyan fűszerek vannak, amivel hát igazán nem jó, ha a gyomor abba ázik. Tehát azért az nem arra van kitalálva, hanem ezek, ez egy nagyon jó kifejezés, ez a parti ital, ami mostanában közszájon van, mert partit mindenki ismeri, mindenki tart, gyakorlatilag barátkozunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és hát ez a mi kultúránk olyan, hogy valamit szoktunk inni hozzá. Hát nem málnaszörpöt, ha bár lehet kiskorunkban málnaszörpöt, de most már így, amikor az ember felnőtté válik, akkor bizony kismértékben, de engedjen meg magának ilyen italokat, főleg olyanokat, hogy ezeket azért szerettem, ezeket magunk készítjük el, olyanok vagyunk, mint egy kis bármixer gyakorlatilag, csak lábassal dolgozunk meg, egy fakanállal dolgozunk, egy szűrővel dolgozunk, tehát ezt nyilván nem tudjuk dobálgatni, meg nem olyan látványos, inkább a látványossága a degusztálásba merül ki, tehát hogyha szépen degusztáljuk, nagyon szép üvegpoharakba teszünk alá kis tányért például, és akkor különböző gyümölcsdarabokkal kidíszítjük, akkor ez bizony nagyon, nagyon mutatós és ütős lehet lenni, és társaság az fogja mondani, hogy szerethető. De ha csak kirándulni megyünk, vagy gyorsan akarjuk ezt elvinni valahol, vagy egyszerű termoszba is el lehet vinni, de akkor mindenképpen le kell szűrni, és nem kell beletenni gyümölcs darabokat, mert szét fog ázni, és akkor egy ilyen nagyon nem szerethető ital lesz belőle, mert hát ilyen opálos lesz az egész. Szeretjük a tiszta italokat, tehát a kicsit átlátszóbb italokat.
És ha magunk, saját magunk bármixerei vagyunk, tehát tudjuk, hogy mi kerül bele a forralt borunkba és az alma puncsunkba, azokba az italokba, amelyeket mi készítünk el saját magunk, saját kezűleg.
Igen, ez így van, és ennek gyakorlatilag egy ilyen kis szertartása is van, mert a társaság előtt is ezt el lehet készíteni, hiszen minden hozzávaló, ez gyakorlatilag egy háztartásban adott hozzá, bort kell megvenni, az almalevet kell megvenni.
És ahogy beszélgetünk, arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar ember, ahogy szeret beszélgetni, valóban így, akkor kortyonként fogyasztuk ezeket az italokat.
Igen, ezt valóban így kellene, nyilván most egyszerre nem lehet egy decit úgymond lehúzni, csúnya szóval mondani, ezt valóban kortyolgatni kell, már csak azért is, mert forró, tehát, hogy ennek okán is, sőt szerintem ez még pont jó, hogy így van, különben hidegen nem jók ezek az italok. Tehát én megkóstoltam, egyáltalán nem jó, tehát mindenképpen meg kell melegíteni, hogyha még marad is.
És önnek inkább a forralt bor a kedvence, vagy az almapuncs?
Én a naturbort szeretem, mert nekem az a dolgom, hogy én a borról adjak egy, vagy mondjak egy ítéletet akkor és ott és most. Ezek a dolgok, amiket ebbe beletettünk, ez mind csak megtévesztő és elviszi a bornak az eredeti világát, tehát eltávolít ettől a bor világtól. És ez megtévesztő lehet, tehát nekem nem ez a dolgom, ez egy csak egy hobbi.
De ilyenkor a téli időszakban azért ön is megengedi magának.
Én mindig megkóstolom, de én igazán tisztában szeretem a bort. Tehát a borokat úgy önmagában, az önmaga szépségért, az önmaga világáért kóstolom a borokat.
Gergely Miklós nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen önnek a forró ital recepteket, és áldott, boldog, békés új esztendőt kívánok önnek.
Én is köszönöm, és viszont kívánom a hallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a pezsgőről, az almapuncsról, a forró italokról és pezsgős koktélokról Gergely Miklós nemzetközi borszakértővel beszélgettem. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain. Wait.
Ave Maria.